Az Úr a pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőt könnyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és a 121. Zsoltárunkat keressük és énekeljük. A 121. Zsoltárunkat, szemem a hegyekre vetem, onnan felül nékem minden segedelmem. Folytassuk csendes imádsággal. Magasztalunk, mennyei atyánk, hogyha a mai napon is tapasztaltuk megőrző kegyelmed, békességét, megtartó erejét. Köszönjük, Urunk, hogy ebben az esős időben is ideérhettünk minden baj nélkül. Köszönjük, hogy a gyülekezet közösségében imádhatunk téged ezen az Isten tiszteleten is. És hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy Te őrzöd a mi ki- és bemenésünket is. Te vigyázol ránk a bajban, vagy Te tartasz meg a bajtól. Szeretnénk rád tekinteni a mai Isten tiszteleten is, Urunk. Kérünk arra, hogy a Te igéd üzenetében bátoríts és vigasztalj, add a Te békességedet nekünk. Hadd lehessen látható a családi életben, a munkahelyi közösségünkben is, hogy mi benned reménykedünk. Köszönjük neked, Urunk, amikor rajtunk keresztül is munkálkodtál mások életében. Köszönjük, ha mi is áldássá lehettünk, vagy valakit rajtunk keresztül védtél. Arra kérünk, hogy segíts így képviselnünk téged azok között, akik nem ismernek, és add, Urunk, hogy így egyre többen legyenek, akik hozzád térnek. Kérünk arra, hogy a mai ige hirdetésben is készíts már bennünket az evangelizációs hétre. Amen. Mózes első könyve 45. részéből olvasom az ígét, testvérek. A 45. rész első 15 verséből és a 24. versből. Isten írott igéje most így szól hozzánk. Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott. Küldjetek ki előlem mindenkit. Nem is maradt senki nála. És ekkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak. És így hallottak róla a fáraó házában is. Majd ezt mondta József a testvéreinek, én vagyok József, éle még az én apám. De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek, jöjjetek közelebb hozzám. Ők közelebb mentek, ekkor így szólt, én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok. Mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki, ezt üzeni a fiad József, Isten egész Egyiptom urává tett engem. Jöjj el hozzám, ne tétovázz. Gósen földjén fogsz lakni, közel leszel hozzám te, a fiaid, és az unokáid, meg a juhaid, marháid és mindened. Én majd ellátlak itt, hiszen még 5 évig tart az éhínség. Így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, sem semmid. Saját szemetekkel látjátok testvéremmel, Benyáminnal együtt, hogy én magam beszélek hozzátok. Mondjátok el azért apámnak minden dicsőségemet itt Egyiptomba, és mindazt, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide apámat, akkor testvérének Benyáminnak a nyakába borult, és sírt. Benyámin is sírt, a nyakába borulva. Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt velük. Azután elbeszélgettek vele a testvérei. Így küldte el testvéreit, és azok elmentek, de ezt mondta nekik, ne civakodjatok az úton. Amikor kedden a férfi órán a férfi testvérekkel beszélgettünk erről az igéről, nekem olyan nagy áldás volt az, hogy az ő gondolataikon keresztül én, aki készültem, többet kaptam, amikor beszélgettünk egymás hitáltal épülve ennek az igei üzenetnek a lényegéről. Nekem is megvoltak a igéhez kapcsolódó üzenetek, de a férfi testvérek hozzászólásai hihetetlenül bátorítottak. Úgyhogy amit ma hallunk az ige hirdetésben, az tulajdonképpen több pasaréti hívő férfinak adott igei üzenetek gondolata. Természetesen én szeretnék majd valamire hangsúlyt helyezni, de Isten nagy ajándéka lehet az, amikor együtt egymás hitáltal épülünk egy közösségként. Józsefnek az életét adja elénk a mostani napokban Isten ígéjének az ószövetségi üzenete. Itt az a történet van előttünk, amikor József leleplezi magát, de én inkább arról szeretnék ma szólni a testvéreknek, hogyan leplezi le József nem is annyira önmagát, hanem azt az Istent, akit 39 évesen is képviselni akar a testvérek előtt. Mit jelentett József számára, hogy ő Istent tudta az élete hátterében? Akkor is, amikor élete nagyon nagy nehézségeket élt át, akkor is, amikor éppen a testvérei vétkeztek ellene. Ez milyen lelkierőt adott neki, és ehhez kapcsolódóan ő hogyan tudta a testvéreit is bátorítani, hogy ők is tekintsenek arra az Istenre, aki ott lehet az ő életük hátterében is. Mit jelent tehát számunkra az, hogyha tudjuk és tudatosítsuk, hogy ki van életünk mögött, a legnehezebb időszakban is, akár a családban, akár a munkai közösségben pedig, hogy tudjuk Isten képviselni? Hogy lehet esetleg a családi konfliktusok idején is Isten békességét átélni, tapasztalni? Azért, mert tudjuk és tudatosítsuk másokban is, ki a mi Istenünk. József idáig tudta tartóztatni magát, de most már szeretné leleplezni az érzéseit. A történet tele van érzésekkel. Hallottuk többször is a kifejezést, sírt. Testvérei is sírnak, ő is sír. Az érzései is mutatják azt, hogy mi van a hitében, mi van a gondolataiban. Csak a testvérei előtt szeretné leleplezni azt, hogy ki is ő, és ki az Istene. Kétszer sírt már eddig, de akkor titokban, mindig elvonult, most viszont hangosan sír, és ismerve az egész történetet, nem kell azon csodálkozni, hogy a testvérek ezt a hangos sírást úgy értelmezték, hogy van mitől félni. Hiszen rádöbbentek arra, hogy tulajdonképpen az a hatalmas valaki, hatalmas uralkodó gyűlölhetné is őket. Viszont József életében most a szeretet könnyei csepegnek. Hiszen testvérei, noha vétkeztek ellene, és nagyon súlyosan bántották őt, de mégiscsak ahhoz az Istenhez tartoznak, akit ő is szeret, akiben ő is bízik, és akinek a küldetésében jár. És itt fontos azt hangsúlyozni, hogy József ekkora már, 39 éves korára biztosan, Isten tudja az élete mögött. Még akkor is, amikor testvérei bűnös tettei történtek, akkor is az Úr volt minden mögött. Természetesen ő komolyan vette a gonoszságnak a rontását. Nem kicsínle azt, hogy itt bűnös tettekről volt szó. Nem véletlenül próbálta meg a testvéreit, többször is. És az sem véletlen, hogy itt, amikor leleplezi magát, hangsúlyozza, az a József vagyok, az a testvér, akit ti eladtatok. Nevén nevezi a testvérei súlyos bűnét. Őszintén beszél erről, de a hangsúly nem ezen van. Az 50. részben is, amikor megint el kell mondania, hogy én szeretlek benneteket, és nem akarlak bántani, ott is elmondja, ti gonosz gondoltatok ellenem. Mivel a testvérek hozták föl, emlegették föl, ezért kellett újra kimondania, ő nem akarta volna ezt, de azt is azért tette, hogy rámutasson, de az Úr. Van, amikor nekünk is esetleg beszélni kell, akár a saját bűnünkről is Isten előtt. József sem volt ártatlan bárány. A testvérei gyűlöletének ott volt a hátterében az is, hogy ő is piszkálta őket, árulkodott, és dicsekedett az álmokkal. De a hangsúly akkor is azon van, ki az Isten? És mit tud ez a hatalmas Isten tenni akkor, amikor esetleg a hozzátartozók, a benne bízók is súlyosan vétenek? József, aki 10-es évei végén, vagy a 20-as évei elején lehetett, amikor Egyiptomba került, a hosszú évek alatt megtanulta, miért lehet bízni ebben az Istenben. Miért lehet biztos abban, hogy az ő mindenható volta, ha kell még a gonoszságot is eszközként tudja használni terve végrehajtása érdekében. Amikor mi a jól ismert mondatot a római levélből idézni szoktuk, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Sokáig én is úgy voltam, hogy itt megszoktunk állni, pedig fontos a folytatás. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. József is úgy látja Istent a maga élete mögött, akkor is, amikor a testvérei őt nagyon csúnyán bántották, hogy nemhogy javamra lett, hanem még célja is volt ennek, ezzel Istennek. Istennek megvolt a terve azzal, amikor engem a testvéreim bántottak. A bűn bűn marad, de Isten annyira hatalmas, és annyira közel van atyai szeretettel Józsefhez is, hogy ő még ezt is nem csak hogy áldássá fordítja, hanem terve szerint alakítja. József ezt megtanulta a legnehezebb körülmények között is. Ő nagyon nagy mélypontokat élt át az életében, de azért nem lett gyűlölettel teljes a testvérei iránt, és azért nem bántja őket most sem, mert ő neki teljes békessége van. Ő tudja, hogy ki van az élete mögött. Ha az Úr Jézusra gondolunk, ő is hasonló módon, például a családban kevésbé volt szeretett. A testvérei többször bántották. Egyszer őrültnek titulálták, másik alkalommal meg gúnyolódnak rajta az ünnepre menve. És Jézus is hogy viselkedik? A kereszten mondott imádsága a testvéreire is vonatkozott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Jézus is tudta, hogy az atyától kapott küldetésnek a bevégzése, elvégzése ott a kereszten, az a testvérei miatt is fontos. Az Úr Jézus is tudta, hogy ki van az élete mögött. És ezért hajtotta végre végérvényesen a mi megváltásunkat is. Amikor a Getsemáné kertjében küzdött, akkor azt kellett kimondania, hogy lesz egy pillanat, amikor az ítéletet elhordozva nem lehet velem az Isten. Nem lehet az Isten velem. És ez rettenetes. De még ezt is fölvállalta a szabadításért. Ennek az üzenetnek a fényében hadd kérdezze meg Isten igéjének a üzenete tőlünk, hogy mi, akik esetleg boldog családi életet élhetünk, és tényleg szeretet lehet még a rokonokkal is, vagy ha kevésbé boldog a családi élet, a házasság, vagy a gyermekekkel, unokákkal való kapcsolat, és viszont, vajon mi kit látunk életünk mögött, a családban is élve? Ha esetleg mi sírunk, örömkönnyek vannak a családi élet miatt, vagy keserűségek és fájdalom? Milyen érzések jellemzik a testvéreinkkel való találkozásokat, ha vannak testvéreink? Vagy ha gyülekezetre gondolunk, a gyülekezeti testvérekkel való találkozásokat. És ami még fontosabb ennél, nekünk milyen küldetésünk van a családban, a házasságban, a gyülekezetben. József itt többször is említette, háromszor küldetést teljesít. A testvérei bűne volt, hogy eladták, eladtatok, de ez az isteni küldetés része lett. Isten küldött engem, ti miattatok. Hangsúlyozza is nekik, nem ti küldtetek el, hanem az Isten. Ennyire fölötte van Isten, még a bűnnek is. A ti gonoszságotok is Isten eszköze lett. És én ennek a küldetésében akarok most is élni. És tudom, hogy ebben a küldetésben beteljesítem azt, amit Isten akar. A múltja és a jelene egyértelműen József számára Istentől függ, és tudja, hogy a jövő is ez lesz. Nem ti küldtetek el, hanem az Isten. Teljesen az Istenre bízta magát. Ezért nem lehetett őt kimozdítani ebből a békességből, ebből a hitből. Amikor az 50. részben, mint említettem, a testvérei újra csak emlegetik, hogy ők mit tettek, mert félnek, hogy majd esetleg Jákob az apa halála után megöli őket József, akkor József még azt is elmondja, hogy én nem vagyok Isten. Nem vagyok Isten gyanánt számotokra. Ezzel ő azt mondta ki, igen, hatalmam van, de én is az Urat szolgálom. Én is az ő eszköze vagyok. És pontosan értetek. Nem véletlen az, hogy ide kerültem, mert Istennek nagy terve van velünk, a családdal. És Isten ebben használni akar engem. Még azt a kellemetlen igazságot kell itt megemlíteni, hogy van, amikor a hívő embernek az érzései nem nagyon tudnak ott lenni, amellett a biztos hit mellett, hogy én a legnehezebb körülmények között is a legnagyobb ellenem való bűnök között is tudom szeretni a másikat. Van, amikor ez a szeretet nagyon keservesnek érződik. Azért teszem, mert valahogy engedelmeskednem kell az Istennek, de nem érzem át igazán azt a fajta szeretetet, amit József történetében látszik, vagy hogy az Úr Jézus is megélte. Itt József érzelmeit is áthatja mindaz, amit ő hisz Istenével kapcsolatban, ezért tapasztal és valósággal átél a testvérei iránt is. Számomra az az ige a fontos itt, a szeretet sok bűnt elfedez. Ez azt jelenti, amikor az Istentől kapott szeretet elfedezi bennünk is, esetleg a jelenlevő gyűlöletet, vagy az erősebbnek érzett ellenérzéseket, elfedezi, és átvált békességgé, nyugalommá, sőt szeretetté, empátiává. És ez hatni szokott a másikra is, előbb vagy utóbb. De nem az a kérdés, hogy a másik mikor változik, hanem az a döntő, hogy bennem már ott van ez az Istentől kapott szeretet. Nem kis kérdés, ezért a folytatás. József hogyan tudja képviselni azt az Urat, akiben ő bízik most is? Hogyan tud úgy viselkedni, hogyan tud úgy szeretni, talán még sírva is, hogy a testvérei is merjenek bízni ebben az Istenben. És a testvérei is így vágyakozzanak arra, hogy akkor legyen igazán szeretett kapcsolat. Mert mi gonoszt tettünk, de a szeretet elfedezte a bűnt. József nem csak látja Istent az élete hátterében, hanem láttatja is. És ezért beszél nagyon hosszan arról, hogy ki az ő ura és mit tett. És ennek részévé teszi a testvérei cselekedetét, de a hangsúly nem azon van. Ti is lássátok meg, hogy Isten hogy használt még benneteket is. És hogyan szabadíthat föl benneteket. Ezért hangsúlyozza nekik, amikor megemlíti, ti, akik eladtatok engem, de ne bánkódjatok, ne keseregjetek, ne bosszankodjatok. József jól ismerte a testvéreit, hiszen amikor próbálta őket, a lelkületüket, akkor bizony eléggé keményen bánkódtak, keseredtek, civakodtak, féltek, remektek. És mondogatták egymásnak, hogy miért mit tettünk, nem kellett volna. És most, amikor leleplezi magát József, és ők megrémültek, a sírást is hallva, és jogosnak tűnhetett emberileg a félelem és a remegésük, József nagyon határozottan azt húzza alá, miért nem kell bánkódni, keseregni. A bánkódás és a kesergés az a félelemből fakadó érzések. Az azt jelenti, amikor esetleg a bűn erősebb a bocsánatnál. A vád, az önvád erősebb a szabadságnál és a békességnél. Ne bánkódjatok, ne keseregjetek, mert tekintsetek Istenre. Lássátok meg Istent, aki elfedezte a ti bűneiteket is, sőt, aki még a ti bűnös tetteteket is, lássátok meg, hogy meg tudta változtatni áldássá. Hogyan lehet semmissé a testvérek bűne? Egyrészt nem lehet semmissé, mert ami megtörtént, azt nem lehet nem megtörténté tenni. Viszont Istenre lehet bízni. És József ezt mondja el a testvéreinek. Péter az új szövetségben, az első levelében azt mondja a hívőknek, nagyon fontos testvérek, a hívőknek, minden gondotokat őre elvessétek. József tulajdonképpen a testvéreit abban bátorítja, hogy az, ami történt a múltban is, felette nagy gonoszság volt ellenem, kerüljön már végre a ti lelketekben is Isten elé. Szabaduljatok meg tőle. A férfi órán Páhegyi Ferenc presbiter testvérünk, aki a házasság és családsegítő szolgálatban is sokszor mondta ezt a példát, hangsúlyozta, hogy József történetében is ott van, amit az Úr Jézussal kapcsolatban látunk egyértelműen, hogy előre megbocsát. József azért tudott előre megbocsátani a testvéreknek, pedig még nem kértek tőle bocsánatot, Az 50. részben is majd azt olvassuk, hogy azért kérnek bocsánatot elsősorban, mert nagyon féltik az életüket, és ezt egy picit kritizálni is lehetne talán érzelmileg, de Isten szempontjából nem ez a kérdés. József, ahogy majd az Úr Jézus is előre megbocsátott. Milyen fontos ez a családi életben. Előre megbocsátottam. Mert lehet cipelni a keserűséget, a bántásokat, lehet cipelni, de lehet az Úrra is vetni. Ha az Úr előre megbocsátott, mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt, mondja az ige, akkor aki Istenben mert bízni, az nem, hogy előre megbocsát, hanem annak is, aki megbántotta, képviselheti ezt az isteni szeretetet. És Isten lelke bármikor kimunkálhatja a szabadulást a testvér életében is. A gonosz jóval győzd meg, mondja a római levélben az apostol. Ne győzettessél le a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Mert Isten győzi meg, hiszen ő legyőzte. És ha Isten van az életünk hátterében, és ezt az Urat képviseljük, a házasságban, a családban, a gyülekezetben, a munkahelyen, akkor ez az Isten fogja a gonoszt legyőzni a jóval, rajtunk keresztül is. József a sírásával és a bátorító mondataival erősíti, tanítja a testvéreit. Ne bánkódjatok, kerüljön a ti egész múltatok Isten elé. Bízzatok benne, mert küldetést teljesítünk. Most már együtt. Az is fontos, hogy József életében szívből jövő békesség mutatkozik. Ő benne teljes békesség volt korábban is már, és most is ezt képviseli. Nem ti küldtetek, hanem az Isten küldött engem. Amikor tehát szenvedett a testvérei bűnében, bűne miatt, akkor úgy gondolkodik, ne a testvérekre nézzek, hanem lássam meg, hogy az Isten mennyivel nagyobb még az ilyen súlyos bűnnél is. És lássam meg, hogy ő mit tervezett velem. Amikor Dávidot Saul üldözi, ő ugyanezt éli meg. Dávid esetében is az volt a jellemző, hogy többször tapasztalta a királynak gonoszságát. De Dávid is így él, ő benne teljes békesség van. És ezt mondja el Saulnak is. Azért van békesség, és azért nem haragszik az ellenségre, sőt, Dávid is mérhetetlen szeretettel, irgalmas szeretettel, áldozatos szeretettel érez Saul iránt. Érez is. Mert tudja, hogy az Úr kezében van Saul is, meg ő is. Ez a békesség olyasmi, amit szintén ott a római levélben az apostol a 12. rész 18. versében így mond, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Lehet, hogy a másik még nem akar békességben élni, de ami rajtad áll, ami a te küldetésed része, ott éld meg a békességet. És ha belegondolunk, hogy mikor említi a Szentírás a békesség gondolatát, akkor ne csodálkozzunk azon, amikor a békességet a békétlen körülmények között, vagy a békétlen személyek között kell élnie Isten emberének. A békességet úgy szoktuk hasonlítani itt a pasaréti szószékről is, mint a tenger mélye, amely akkor is csendes, hogyha a felszínen hullámok vagy vihar jellemző. Hihetetlen elős lehet a vihar, de a tenger mélye mindig csendes. Ilyen a hívő ember békessége. Körülötte minden viharzik. Szenved talán az emberek, és ami a legnehezebb, azok között az emberek között, akikkel naponta együtt él. Amikor a családban van békétlenség vagy szeretetlenség, az az élet egyik legnehezebb része. És mégis ott lehet a békesség, mert látja Istent maga mögött. És láttatni akarja. Az iránt is, aki esetleg éppen a békétlenség okozója. Ez a békesség ugyanis kiterjed egy idő után arra a másikra. Isten gondoskodik erről. Azt láttuk, hogy József, mikor elbocsátja véglegesen a testvéreit, hogy siessenek és hozzák az egész családot Egyiptomba, ezt mondja nekik, hogy ne civakodjanak az úton. József tudta, amint említettem már, hogy ők hajlamosak erre. Ne háborogjatok, ne bádoljátok egymást, amikor mentek haza, hiszen az Isten is megbocsátott, és én is igazolom most számotokra, mert Isten van velünk, ő van a mi családunk mögött. Ezért bátorítja őket, hogy ne civakodjatok. Ha az Úr megbocsátott, akkor nincs helye a hamis önvádnak sem. Az mindig az ördög támadása és kísértése, amikor próbálja elhitetni, hogy mintha Isten nem bocsátana meg. Vagy ezt a bűnt, amit elkövettem a testvérem ellen, az olyan súlyos, hogy nem bocsáthatja meg. A hamis önvádnak semmi keresnivalója nincs, mert az gátolja a küldetés teljesítést. A hamis önvád, vagy az egymás vádolása, az nem visz előre semmit. Az csak Istentől távolít el. Ezért bátorítja őket, hogy ha elhiszitek, amit Istennek kapcsolatban mondtam, akkor hazamenve erről beszélgessetek inkább. Ezt képviseljetek apámnak is, hogy milyen nagy dolgokat cselekedett az Isten velünk, hogy még a bűn sem gátolhatta az isteni terv végbe menetelét. Még a ti bűnötök az enyém sem. Pál apostol a Filippi levélben nem véletlenül mondja, hogy ő, ami mögötte van, azt el akarja felejteni, és ami előtte van, arra akar koncentrálni. És a mögötte levő dolgokban említette a maga sok hamisságát, bűnét, gonoszságát. Hát ha az Isten elfeledte, akkor nekem sem kell emlegetni. Tekintsek a célra. Nem kell bánkódni tehát, és nem kell keseregni, mert az Isten bocsánata előre megtörtént. Végérvényes. Lehet békesség, akkor is, ha a másikban még nincs ott. De a másikat is megbékíti az Isten. És a hamis önvádtól, és a vádaskodástól is felszabadít az Isten. Mert az ő küldetésében jár József, és járhatunk mi is. Az Úr Jézus is ezt élte meg. És hogy az Úr Jézus váltsága milyen hatalmas volt, az tényleg abban látszik, hogy még Sault is megnyerhette. Pedig ő nagyon ellensége volt az Istennek. József itt az érzelmeivel, a sírásával, meg a bátorító szavával is Istenre mutat. Tudja, hogy ki van mögötte, és a testvéreit is ebben akarja erősíteni. Hiszen ő a ti istenetek is. Mi egy Istenhez tartozunk, aki még akkor is használ titeket, amikor éppen vétkeztetek. Ezért szabadított meg a bocsánatával, a bűntől, és ezért legyünk most már együtt, szeretetben. Éljünk együtt. És ezért hívta a testvéreit is, meg az apját is oda magához. József történetének a vége nagyon szép. De József is megjárta azt az utat, ami a hitben való megerősödését kellett, neki is sok mindent meg kellett tanulni, és neki sem volt egyszerű ezeket a lelki kincseket megtanulni és utána megélni. De Isten ígéje most is azért szólt hozzánk, hogy lehessünk mi is olyan Józsefek, akik tudjuk, hogy az Úr ott van velünk. Ott van mögöttünk. Sőt, az Úr ott van, a házastársunk, a családtagjaink, a munkatársaink mögött is. És ha csak egyedül én vagyok hívő ember, az bőven elég, mert már az Urat lehet képviselni. Adja Isten testvérek, hogy tudjuk így képviselni mi is Istent, ahogy József a családtagjai között. Most imádkozzunk ezért majd, és az imádság során a gyülekezet közösségében megemlékezünk Rácz Levente, atyánk fia gyászolóiról. Kedves hívő testvérünket temettük, és a gyülekezet közösségében is imádkozunk a családért, hogy adjon Isten nekik vigasztalást. Imádkozzunk. Köszönjük neked azt, Urunk, hogy te valóban olyan mindenható vagy, és olyan szerető atya irántunk is, hogyha kell még a legnagyobb gonoszságot is, nem csak hogy áldássá fordított számunkra, hanem a te isteni küldetésed részévé teszed. Köszönjük, Urunk, amikor a te szabadításodat átélhettük mi is. Szeretném megköszönni a bűnbocsánat örömét, békességét, és köszönjük, amikor engedted látnunk, hogy a nem hívő családtagunk, aki nagyon ellenséges volt, mégiscsak hozzád tért, mert felismerte a kegyelmet. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te szabadításod a múltban, az biztosíték a jelenünkre nézve, hogy kövessünk hűséggel, és élő reménységet jelent. És ennek a fényében szeretnénk, Urunk, az Úr Jézus szabadítása fényében imádkozni a gyászoló családért. Köszönjük neked, Urunk, hogy ők hálás szívvel emlékezhetnek elhunyt szerettükre. Köszönjük neked, Urunk, mindazt az értéket, amit ő a szülői otthonban kaphatott, kántor tanító édesapjától és a hat gyermeket felnevelő édesanyától mocsán. Hálát adunk neked az ő nevükben is, Urunk, azért, hogy a református gimnáziumban Csurgón nem csak az Isten félelmet ismerhette meg, hanem a család és a haza szeretetét is. És köszönjük azt a sok örömet, amit adtál az életében, a sportban, a bíráskodás során is. Köszönjük, hogy képviselhette azokat az értékeket, amiket megtanult fiatalon. És köszönjük, Urunk, neked, amikor a hadifogságban is megtartottad őt. Kérünk, Urunk, hogy legyél szeretett felesége mellett békességeddel. Hadd adjunk hálát, hogy elhunyt szerettük az özvegységében sem maradt egyedül, hanem társat adtál mellé, akivel boldog házasságban élhetett 34 esztendőn át. És különösen köszöni a család azt a szeretetet, amit adtál a nehézségek között a hűségben és a kitartásban. És hadd adjunk hálát azért, hogy felesége gyermekeit és unokáit is sajátjaként szerethette. Urunk, a te reménységed, amit az Úr Jézusban szereztél számunkra, feltámadásával is azt hirdeti, hogy nem a haláli az utolsó szó. Ezért kérjük, hogy a családnak is, és nekünk is, akik régebb óta gyászolunk, hadd lehessen igazi békesség a gyászban. Kérünk arra téged, hogy a te vigasztalásod és kegyelmed áradjon ki ránk. Addurunk, hogy hadd tudjuk képviselni a saját családjainkban azt az isteni szeretetet, amiről most szóltál. És kérünk arra téged, Urunk, hogy a te megtartó kegyelmed erősítsen bennünket akkor, amikor nehézségbe kerülünk. Rász Levente testvérünk családjának is te adj a nehézségek között összetartást és szeretetet. És kérünk arra téged, hogy legyen a te kegyelmed rajtunk. Legyen a te kegyelmed nem hívő szeretteinken, munkatársainkon. Hadd tudjuk ezt a kegyelmet képviselni közöttük. Az Úr Jézusért kérjük, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül az áldás kérése vétele előtt a 329. számú dicséretünk 3., 4. és 5. verseit énekeljük. 329. számú dicséretünk 3. verse így kezdődik. Halálban éjben vártam én, fölkelt a nap rám véled. Thank you. Kérjük Isten áldását. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog ember az, aki ő benne bízik. Amen.